Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Apostoli útja során Algériában töltött második napján a Szentatya az Annabában található Ma Maison idős otthonba látogatott, amit a szegények kisnővérei tartanak fenn. A találkozó mintegy 40 gondozott, a kisnővérek kongregáció nővérei és az intézmény munkatársai vettek részt. Később a pápa a fővárosból repülővel Annaba kikötővárosba utazott, amely Hippo ősi városából fejlődött ki, ahol Szent Ágoston élt. 14. Leó megtekintette az ókori város régészeti lelőhelyét, majd felkereste a helyi idősek otthonát és az Ágoston rendi közösséget. Később szentmisét mutatott be a Szent Ágostonról elnevezett bazilikában. Frissültek az országgyűlés mandátum eloszlási adatai, még mindig nincs teljes és végleges eredménye a választásnak, ugyanis az átszavazók és a levélszavazatok, valamint az újraszámlálás miatt 4 egyéni választókerület sorsa továbbra is kérdéses. Most 2-vel kevesebb, 136 mandátuma van a Tisza pártnak, 2-vel több, 57 a Fidesznek, és továbbra is 6 képviselői helyen szerepel a Mi Hazánk. Emellett Zala megye 2-es Keszthely székhelyű körzetében újra számlálás zajlott, és van még 3 olyan választókerület, ahol szoros az eredmény, és még változás jöhet. Az Európai Bizottság elnöke közölt, hogy ismét telefonon egyeztetett Magyar Péterrel, akit kijelölt miniszterelnökként szólított meg. Ursula von der Leyen szerint a prioritásokról, a legsürgetőbb feladatokról beszéltek, 3 fő pontot jelölt meg, a jogállamiság helyreállítását, a közös európai értékekhez való visszaigazodást, valamint reformokat az európai beruházások által kínált lehetőségek felszabadításáért. Utóbbi egyértelmű utalás a Magyarországtól visszatartott, mintegy 17 milliárd eurónyi kohéziós és helyreállítási alapra, amelyet a bizottság jogállamisági feltételekhez kötött. A megbeszélésről Magyar Péter is beszámolt. Az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja Magyar Pétertől, ezekhez köti 35 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás eloldását, írta a Financial Times híradása nyomán az Economics. A gazdasági lap szerint várják a korrupció ellenes ellenőrzéseket és az Orbán korszakbeli uniós szabályokat sértőnek ítélt döntések visszavonását, a menedékkérők kezelésétől kezdve az akadémiai szabadság biztosításáig. Kulcsfontosságúnak tartják, hogy Magyarország feloldja az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel blokkolását és az Oroszország elleni következő szankciók vétóját. Szintén fontos Magyarország bírósági rendszerének és biztonsági szolgálatának reformja, valamint a legnagyobb közintézmények és állami vállalatok vezetőségének leváltása. Több olyan ügy is szóba került az Európai Bizottság tájékoztatóján, ami érinti Magyarországot. A szervezet szóvivői hangsúlyozták, szorosan együtt kívánnak működni Magyar Péterrel és az új magyar kormánnyal, hogy elérhetővé váljanak a jelenleg jogállamisági aggályok és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett források, bár egyelőre még türelmet kértek. Előzőleg már kiderült tehát, hogy 27 feltétel teljesítését várja el az Európai Bizottság. Drasztikus csökkenés figyelhető meg a magyar stratégiai olaj- és üzemanyagkészletek biztonsági szintjében. A napok száma a februári 91-hez képest 44-re csökkent. Ebből látható, hogy mindössze egy hónap leforgása alatt a felére esett Magyarország biztonsági tartaléka, amely egy ellátási válság idején biztosítaná az ország működését. Az adatokat a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség osztotta meg. A változás hátterében egyrészt a barátsági olajvezeték leállása áll, másrészt az iráni válság. Április végéig befejezik az ukrán szakemberek az orosz támadásban megrongálódott barátsági olajvezeték javítását, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök Friedrich Merz német kancellárral egyeztetett. A korábbi években megszokottak szerint megkezdődik az agrártámogatások tavaszi igénylési időszaka, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. A gazdálkodók június 9-ig nyújthatják be kérelmeiket a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén. A zökkenőmentes beadásban továbbra is számíthatnak a falugazdász tanácsadók és a szaktanácsadók segítségére. Bizalmatlansági indítványt nyújtottak be szerbiai ellenzéki képviselők a kormány ellen, az erről szóló parlamenti ülést össze is hívta a házelnök. Az indoklás szerint a politikusok azért kezdeményezték a szavazást, mert állításuk szerint megalapozott a gyanú, hogy a kabinet egyes tagjai érintettek a belgrádi vezérkari épület helyén épülő hotel ügyében, a miniszterelnök pedig ezzel kapcsolatban semmilyen intézkedést nem tett. A januárban vártnál 2,1% ponttal kisebb ütemben 3,1%-kal nőhet idén a globális gazdaság, a Nemzetközi Valutalap most ismertetett friss prognózisa szerint. A jövő évre vonatkozó 3,2%-os GDP növekedési várakozáson nem változtattak. Tavaly a globális gazdaság 3,4%-kal nőtt. Végül az időjárásról. Változóan borús lesz az ég, keleten kevesebb, nyugaton több felhővel, néha zápor kialakulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nemes Nagy Ágnes, kakukkfű. A kakukkfüvet ismered? Oly csepp, szelíd, gyenge lila, hogy észre sem veszi a réten szinte senki emberfia. De amikor leszáll az est, mikor a mező szendereg, s arra járnak az esti lepkék, a fémes szürke szenderek, nagy potrohukat, fejüket befonja akkor, mint a fátyol a kakukkfű mézes szaga, s lebukfenceznek illatától.
Nemes Nagy Ágnes kakukkfű című versét Jakó Beáta mondta el. Nemes Nagy Ágnes diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 46-ban jelent meg. Ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a Babicsin nyugateszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket fordított. 46-tól a köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 54 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnáziumban tanított. 58-ban vált szabadfoglalkozású íróvá. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. A 70-es, 80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Nemes Nagy Ágnes 1991-ben hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Mindennapi egészségünk.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai műsorunkban a diabétesről fogunk beszélgetni, ennek típusairól és arról is, hogy hogyan alakulhatnak ezek ki, és mit tehetünk esetleg a megelőzés érdekében. Köszöntöm dr. Domborócki Zsoltot, aki segítségünkre lesz abban, hogy egy kicsit eligazodjunk ebben a témában. Köszönöm, doktor úr, hogy a rendelkezésünkre.
Jó napot kívánok, nagyon szívesen.
Kezdjük akkor tehát ott, hogy milyen típusai vannak ennek a betegségnek, miről beszélhetünk, hogyan lehet megkülönböztetni.
A két klasszikus típus az 1-es és 2-es típusú diabétesz, ez a döntő többségét jelenti az összes cukorbetegnek, és ezen kívül beszélünk egyéb diabétesz formákról és terhességi diabétesről, bár ennek is van modernebb elnevezése, hiszen ebben minden bele tartozik, ami a terhesség előtt vagy alatt kialakuló diabétesz, de a terhesség kapcsán kezdjük el szemlélni, illetve kezelni. Az egyes típusú diabétesz az a forma, ami az immun eredetű, a hasnyálmirigy inzulin termelő sejtjének a pusztulása miatti diabétesz. Ez az, amit régebben inzulinfüggő diabétesznek neveztünk. A kettes típusú diabétesz, ami az összes diabétesz esetnek csak nem 90%-a, pedig az a bizonyos klasszikus inzulin rezisztenciával, az inzulin érzékenységnek a csökkenésével, a normál vagy csökkent inzulin termelés melletti magas vércukorértékkel, illetve a szervezetnek az inzulinra adott nem megfelelő válaszával jellemezhető. Ez döntően a mi életmóddal, táplálkozási stresszhelyzettel, elégtelen mozgással összefüggő diabétesz forma, ami népbetegségnek tekinthető. Az egyéb diabétesz formákba pedig beletartozik minden, ami valamilyen megfogható ok miatti diabétesz kialakulás, például a hasnyálmirigynek a betegség, ami végső soron nem immun eredetű, hanem hasnyálmirigy gyulladás, a hasnyálmirigynek a károsodása, különböző toxikus ártalmak miatti diabétesz, különböző endokrin betegségekhez, különböző fertőzésekhez, különböző genetikai problémákhoz, tehát öröklött inzulin termelési vagy inzulin hatászavarokhoz társuló diabétesz, tehát amit úgy is nevezhetünk, hogy másodlagos diabétesz, mert valami egyéb kórkép az, ami maga után vonja a szénhidrát anyagcserezavart.
Kezdjük az egyes típusú cukorbetegségnek a tüneteivel, hogy hogyan lehet ezt ugye felismerni, és melyik korosztályt érinti leginkább.
Az egyes típusú diabétesz klasszikusan gyermek, illetve fiatalkorban kialakuló forma. Ez nem jelenti azt, hogy bármely más életkorban ne alakulhatna ki. Nagyon ritkán időskorban kialakuló egyes típusú diabéteszt is látunk. Ez abból adódik, hogy az egyes típusú diabétesz lényege egy immunfolyamat, amit valamilyen idegen hatás, valamilyen fertőzés, valamilyen toxikus ártalom vált ki, és a szervezet egy nem élettani immunfolyamattal reagál. Ugye úgy nevezzük ezeket a betegségeket, sok ilyen van, nem csak a diabétesz, sok ilyen van, amikor egy autoimmunfolyamat a szervezet bizonyos részével szembeni immunreakció alakul ki, és a szervezet valamely része miatt károsodik. Ha ez a károsodása a hasnyálmirigynek az inzulin termelő béta sejtjeit érinti, akkor egyes típusú diabétesz alakul ki. Ez többnyire gyerekkorban ér bennünket ez az ártalom, illetve fiatal felnőtt korban, aminek a végeredménye az, hogy fokozatosan a hasnyálmirigynek az inzulin termelése károsodik, megszűnik, és végeredményben egy inzulin hiányos állapot alakul ki. Ennek a klasszikus tünetei, amik általában véve a diabétesznek a klasszikus tünetei, az átlagosnál nagyobb mértékű folyadékürítés, ebből fakadó folyadékhiány, szájszárasság, fokozott folyadékigény, tehát akár napi 4-5 liter folyadéknak a bevitele, illetve kiürítése, a szervezetnek a fokozatos legyengülése, általános állapotnak a romlása, bőrviszketés, különböző fertőző betegségeknek a kialakulása, ha valami károsodás, akár egy gyulladás, akár egy sebb kialakul a szervezetben, akkor ennek az elhúzódó nehéz gyógyulása. Tehát ezek a klasszikus tünetek. Korábban az egyes típusú cukorbetegeket szinte mindig egy kisiklott, nagyon rossz szénhidrát anyagcserével, egy szénhidrát és zsíranyagcsere összeomlással ismertük fel. Ez az úgynevezett ketoacidózis, ami a legrettegettebb állapot az egyes típusú diabétesznek, és egy életveszélyes állapot. Manapság jellemző az, hogy jóval több az az egyes típusú diabétesz forma, ami nem ilyen hirtelen, nem ilyen határozott tünetekkel, hanem lassan, lappangva, akár évek alatt alakul ki. Ez egyben megteremti annak a lehetőségét is, hogy amikor a tünetek jelentkeznek, vagy akár előtte szűrő vizsgálattal hamarabb felismerjük annak kitett, arra hajlamos embereknél, például cukorbetegek hozzátartozóinál, hamarabb felismerjük a diabéteszt, akár az egyes típusú diabéteszt, és hogyha hamarabb felismerjük, akkor nem alakul ki ez az anyagcsere összeomlás, nem alakul ki ez az életveszélyes állapot, hanem még egy sokkal enyhébb stádiumában felfedezzük és kezelni tudjuk, és sokkal könnyebb rendbe tenni is.
Ezeknek a tüneteknek az együttes jelenléte szükséges, vagy már akár egy-kettő is elég lehet ahhoz, hogy gyanakodjanak otthon, hogy valamilyen probléma lehet a háttérben?
Elegendő lehet, tehát pont arról van szó, hogy lehetőleg az összes tünetnek, amiket elsoroltam, van egy súlyossági spektruma, vannak fokozatai. Tehát, hogyha gyanújjel van arra, legtípusosabb gyanújjelként a szokatlanul sok folyadékot kíván az ember, vagy a gyermeknél azt tapasztaljuk, hogy jóval több folyadékot fogyaszt valaki, akkor fel kell, hogy keltse az ember figyelmét arra, hogy itt akár valamilyen anyagcsere probléma lehet, klasszikus esetben ugye diabétesz kialakulása lehet. Tehát vannak figyelemfelhívó jelek. Ugyanakkor, mivel az immunfolyamat az többnyire azért nem évek alatt alakul ki, hanem egy heveny reakciója a szervezetnek, többnyire azért erre nincsen olyan szabály, aminek alapján azt mondanánk, hogy igen, mindenki számítson rá, készüljön fel rá. Ugye egyes fertőzések után tapasztalunk, a COVID után, a COVID járvány után is megszaporodott az új diabéteszeknek az előfordulása, mert az a folyamat, az a fertőzés indította el ezt a bizonyos immunreakciót, aminek hatásaként kialakulhatott, vagy a lappangó diabétesz felgyorsulhatott. Tehát azt kell mondanom, hogy mint minden betegségnek, a diabétesznek is nagyon fontos a korai felismerése, akár a szűrése, de sajnos az egyes típusú diabétesznek csak a cukorbetegek hozzátartozóinál tudunk hatékony szűrővizsgálatokat megvalósítani, teljes népességnél, valamennyi gyermeknél nem tudunk ilyen szűrővizsgálatokat végezni. De a modern gyermekgyógyászati, gyermekdiabetológiai irányelvek azt mondják, hogy a veszélyeztetett csoportoknál viszont érdemes az egyes típusú diabétesz szűrésére is. Sokkal egyszerűbb a dolgunk, de talán ez egy másik kérdés, a kettes típusú cukorbetegség szűrésénél.
Még maradva egy kicsit az egyes típusnál, ha megvannak a tünetek és elment már az orvoshoz, a kezelő orvosához valaki, akkor ott hogyan tudják felállítani a diagnózist, és utána milyen terápiás javaslat következik, vagy terápia maga, ami kötelező érvényű lehet?
Az egyik legegyszerűbben felismerhető betegség a diabétesz, hiszen egy sima laborvizsgálat, bárki által kérhető, indikálható laborvizsgálat segít a felismerésben. Ugye a diabétesznek, hogyha egy bizonyos szint fölött bármilyen véletlenszerű vérvételnél 11,1 millimol per liter feletti vércukrot észlelünk, akár gyanúval, akár egy fertőzés kapcsán, akár egy véletlenszerű vérvételnél, akkor az egyenlő a diabétesz diagnózisával. Ha nincsenek klasszikus tünetek, akkor ezt azért meg kell erősíteni egy második laborvizsgálattal. Tehát egyetlen egy vérvétel az azért nem minden esetben diagnosztikus. De a diabétesz diagnózisa ezen az egyszerű laborvizsgálaton alapul. Ha pedig újbegyből mérünk vércukrot, és ez sosem diagnózis, ez mindig a követés szolgálja, vagy a gyanú felkeltését szolgálja, tehát hogyha egy újbegyből mért magas vércukor van, és azt a laborral meg tudom erősíteni, és akkor itt tisztázzuk, tehát éjgyomorra 7 millimol per liter és a fölötti vércukor, illetve egy véletlenszerű vérvételnél, nem éjgyomri állapotban, vagy egy étkezés utáni vérvételnél pedig a 11,1 millimol per liter a diabétesz alsó határa. Tehát innentől beszélünk az éjgyomri, vagy a véletlenszerű vérvételnél diabéteszről. Egyébként a normál cukorháztartás 5,5-6 millimol per liter alatti éjgyomri vércukor, 7,8 alatti terhelt vagy véletlenszerűen nézett vércukor, az átlag embernek a vércukor szintje, az egészséges szénhidrátanyag csere. Vagyis mind a kettő között, nem akarom halmozni a számadatokat, mind a kettő között van éjgyomorra is, terhelt állapotban is, van egy átmeneti tartomány, ami már nem az egészséges szénhidrátanyag csere, de a cukor betegség szintjét még nem üti meg. Ez az az eset, amikor viszont érdemes egy cukorterheléssel megbizonyosodni arról, hogy akkor van diabétesz, vagy nincs. És hát összefoglalva az egészet, az éjgyomri, illetve a véletlenszerűen, vagy étkezés után, terhelés után mért vércukornál is megvan az az éles határa, honnan diabéteszről beszélünk.
Akkor tehát mi az egyes típusúaknak a következmény? Hogyan kell és mivel együtt élniük ezentúl?
Ha felismerésre kerül a diabétesz, és azt megerősítjük, akár a klinikai kép, akár például immunológiai vizsgálatok, vagy a hasnyálmirigy inzulin termelésének a hormon vizsgálata segítségével megerősítjük azt, hogy egyes típusú inzulinhiányos diabéteszről van szó, akkor ennek az élethossziglantartó kezelése, az inzulinkezelés, az inzulinnak a minél élettanibb pótlása, és az ahhoz társuló megfelelő életmód és diéta. Nyilvánvalóan többé-kevésbé közismert, hogy vannak arra kutatások, intenzív kutatások, és vannak arra próbálkozások, hogy egyrészt ezt az immunfolyamatot megállítani, visszafordítani, immunterápia segítségével megállítani, nem hagyni kialakulni az egyes típusú diabéteszt. Egy kialakult egyes típusú diabétesznél ez már nem működik, ez már nem jöhet szóba. Viszont arra is vannak szintén intenzív kutatások, hogy azt a bizonyos hiányzó béta sejtműködést, hiányzó inzulin termelést visszaadni a szervezetnek. Ez azért még azt mondhatjuk, hogy gyerekcipőben vagy nem sokkal a fölött jár. Sajnos jelenleg még arra hatékony őssejtterápia, biológiai terápia, hogy visszaadjuk ezt a bizonyos inzulintermelést a szervezetnek nincs. Reményeink szerint, és hát a kutatások eredményeként azért középtávon várható az, hogy előbb-utóbb, ahogy sok más autoimmun betegségnél is, lesz arra módunk, hogy visszaadjuk a szervezetnek azt, ami hiányzik.
Itt azért nagyon sok beteg ezen a ponton szerintem megijed, hogy neki ezentúl ezzel kell együtt élnie. Viszont a modernizáció hozta magával azt is, hogy az új eszközök már azt gondolom, hogy sokkal jobban megkönnyítik az ő életüket. Beszéljünk erről is egy kicsit.
Pontosan, tehát hogyha összehasonlítjuk azzal, nemrég ünnepeltük a inzulinnak a 100. születésnapját, ugye alig több mint 100 évről, 102-3 évről beszélünk. Az első inzulinkezeléshez ugye 1923. januárjához viszonyítva óriási utat járt be a terápia. Tehát akkor az egyes típusú diabétesz kezelése borzasztóan megszorított, minimálisra lecsökkentett tápanyag szénhidrát bevitelt jelentett, amivel a néhány hetet, néhány hónapra lehetett kitolni várható élettartamba. Ma ott tartunk, hogy az eredeti inzulinnal, a normál inzulin termeléssel gyakorlatilag megegyező, illetve arra nagyon hasonlító inzulinbevitelt, inzulinpótlást tudunk adni a betegnek, amivel akár 50-60-70 éves betegségtartammal, tehát az egészséges, nem cukorbeteg emberekét megközelítő élettartammal számolhatunk. Egyre többen érik meg egyes típusú diabéteszel is az idős, illetve nagyon idős életkort is. További fokozata a modern kezelésnek, hogy most már vannak olyan inzulinpumpáink, amelyek egy automata folyamat révén, egy automata mechanizmussal egyszerre mérnek és adagolnak. Összehangolva a kettőt, tehát a mért vércukorértékekhez alakítva és a bevitt szénhidráthoz alakítva adagolják az inzulint. Ezeknek is volt egy evolúciója, hiszen voltak klasszikus, már évtizedekkel ezelőtt is inzulinbeviteli rendszerek, amikor még nem injekcióval, már nem is tollal, hanem egy kis szerkezet, egy mobiltelefon méretű szerkezet segítségével, inzulinpumpával folyamatos inzulinadagolás valósult meg. Ma ezeknek a fejlesztése ott tart, hogy már a a folyamatos mérés és a folyamatos inzulinadagolás egy összekötött zárt körben valósul meg, és a betegnek annyi aktív szerepe van, hogy a bevitt szénhidrát arányában számolva plusz étkezéshez való inzulint adjon. Ez rendkívül megközelíti azt, amit a hasnyálmirigyünk alapból is egészséges állapotában elvégez. Emellett, ahogy említettem, vannak már olyan vércukormérők, amihez nem is új begyet kell szúrni, tehát nem is naponta 5, 6, 8 vagy akár még több vércukormérést végezni, hanem egy 200 forintosnyi nagyságú kis eszközt magánviselve a beteg folyamatosan mér, és 5 percenként közli is az eredményt, napi több mint 200, közel 300 eredménnyel. A beteg 5 percről 5 percre látja azt, szúrás, kellemetlenség, fájdalom nélkül folyamatosan látja azt, hogy hol tart a vércukor, illetve a szöveti cukor szintje. Ezt hazánkban egyes típusú cukorbetegeknél már szinte mindenkinek ajánljuk, és támogatva tudjuk alkalmazni, elfogadható költséggel, jelentős támogatással. Kettes típusú inzulinnal kezelt cukorbetegeknél még csak a beteg megfelelő lehetőségei és megfelelő motivációja esetén.
Típus, tehát a kettes típusú cukorbetegség, ami, ahogy doktor úr is említette, már népbetegségnek számít, és itt ugye az életmódunk nagyon sokat befolyásol azon, hogy ez kialakul-e, és mondjuk melyik életkorban. Mit tapasztalnak itt a szakrendelésen, hogy leginkább most melyik irányba tolódik ennek a cukorbetegségnek a kialakulása, melyik életkorhoz?
A kettes típusú cukorbetegség volt a korábbi nevén a nem inzulindependens, vagy időskori diabétesz. Itt pont fordította a folyamat, tehát az, amit korábban csak késő középkorban, vagy időskorban kialakuló diabétesznek tekintettünk, az egyre gyakrabban fiatal felnőtt korban, vagy akár serdülőkorban jelentkezik. Ez egy nagyon szomorú folyamat, hiszen a serdülőkor, ahol már megjelenik a túlsúly, megjelenik az elhízás, megjelennek azok az életmódbeli dolgok, stressz, mozgásszegény életmód, helytelen táplálkozás, amelyek a fő rizikófaktorai ennek a diabétesz formának, már nagyon korán, korai késő serdülő korai felnőtt korban kialakul. És hát nem nehéz végig gondolni, hogy őnáluk 40-50-60 éves betegségtartammal, vagy még hosszabb betegségtartammal lehet számolni, és azok a szövődmények, amik egy kettes típusú diabéteszben, elsősorban a szívérrendszeri szövődmények, kettes típusú diabéteszt elsősorban súlyosságban minősítik, illetve elsősorban megrövidíthetik valakinek az élettartamát, azoknak sok évtized alatt, hogyha az egyéb rizikófaktorok is megvannak, nagyon nagy az esélye, hogy kialakulnak. Tehát önálluk a korai diabétesz kialakulás az egyfajta életmód anomáliáknak a következménye. Ugyanígy egyébként fiatal felnőtt középkorban, időskorban ugyanazok a rizikófaktorok. Tehát én azt mondanám, hogy a típusos esetben ma a kettes típusú diabétesz középkorban alakul ki, de nő a serdülőkori, fiatal felnőttkori kialakulás, és ma sem számít ritkának az időskori kialakulás. Az időskori diabéteszt egyébként megjelenésében, szövődményeiben sokszor egy jobbindulatú formának látjuk, illetve jobbindulatú formának is tartjuk, mert a későbbi kialakulással általában kevésbé labilis a nyakcserével, általában kevesebb olyan rizikóval, ami a különböző szövődményeket elősegíti, kell számolnunk, és hát a hatékony gyógyszerek segítségével azért egy 70 évesen kialakuló diabéteszt jó eséllyel tudunk 80-85 éves korig is szövődmények nélkül tartani, míg ez egy fiatalkorban induló folyamatnál nagyon komoly energiaráfordítással, terápiával lesz csak megelőzhető.
Mi lehet, doktor úr, szerint az a sok összetevőből álló tényező, ami miatt mondjuk egyre több betegséggel számolhatunk, kettes típusú cukorbetegséggel?
Meglepő dolgokat nem fogok mondani, legfeljebb azt, hogy ez most már olyan nagyságrendet elért, hogy a legfrissebb statisztikai adatok szerint az ember, a hazai felnőtt lakosságnak a körülbelül 10% a cukorbeteg. Javarészt közel 90%-ban kettes típusú cukorbeteg. És ebben meglepő dolgok nincsenek. Tehát ha megnézzük, hogy az átlagembernek jelenleg milyen az életmódja, mennyit mozog, fiatalkorától kezdve mennyit ül, milyen stressz éri, milyen táplálkozást folytat összetételében, energiabevitelben, akkor ezeknek ez a szükségszerű velejárója, hogy kialakul a szervezetben a szénhidrát anyagcserének a fokozatos zavara, és kialakul a diabétesz. Tehát azok a klasszikus rizikótényezők, amik a túlsúlyhoz, elhízáshoz, mint láncszem, nem mint önálló korkép, mint láncszem az inzulin rezisztenciához, annak a fokozódásához, illetve végeredményben az inzulin termelésnek a zavarához is vezethetnek, ezek így együttesen alakítják ki. Természetesen vannak speciális dolgok, lehetnek olyan fertőzések, krónikus gyulladások a szervezetben, bizonyos gyógyszerhatások lehetnek, amik ezt a folyamatot erősítik, felgyorsítják. Tehát ismerjük, hogy vannak bizonyos egyéb kórélettani dolgok. De a betegek többségénél ez a három dolog, táplálkozási, mozgás és stressz, az a három faktor, ami kialakítja a kettes típusú diabéteszt.
Ha most a lakosság nagy részét tekintjük, itt említette doktor úr már azt is, hogy a mozgásszegény életmód, maga az étkezésnek a megváltoztatása, hogy másképpen eszünk egyszerűen, mint hogyha a mesterséges felé mennénk, el ez számít egyébként, hogy milyen minőségű ételeket fogyasztunk el?
Mindenképpen számít, mind a mennyiség, mind a minőség, mert az egyik probléma az, hogy a jelenlegi életmódunkkal és a jelenlegi kalória tápanyag túlkínálattal az átlag ember többet fogyaszt, mint amennyire szüksége van. Több kalóriát vízbe, több szénhidrátot, több zsiradékot vízbe. És ezek felborítják azt az egyensúlyt, ami a normál testsúly, a normál anyagcsere fenntartásához szükséges. Másrészt pedig a kérdés másik fele is teljesen jogos, hiszen a modern táplálkozásban sokkal több a feldolgozott élelmiszer, sokkal kevesebb a természetes tápanyag, csökkent a rostbevitel, csökkent a zöldségeknek, akár a gyümölcsöknek a fogyasztása, a hüvelyes növényeknek a fogyasztása, tehát jóval kevesebb rostot, jóval kevesebb természetes tápanyagot viszünk be, és sokkal több a feldolgozott élelmiszer, sokkal több a finomított szénhidrátot, telített zsiradékot tartalmazó.
Alattomos betegségnek hívják, hiszen nehéz felismerni, amikor pedig már felismerhetővé válik, akkor már vélhetően egy előre haladottabb állapotról beszélhetünk. Mi az a pont, amire érdemes figyelni, vagy mi az a tényező, amire érdemes figyelni, hogy már érdemes orvoshoz fordulni?
Azt szoktuk mondani, hogy a kettes típusú diabétesz egy nagyon jól szűrhető betegség, és ez a szűrés az azt jelenti, hogy a rizikó stádiumba kell leszűrni és felismerni. Ami annyit jelent, hogy szintén, ahogy az egyes típusú diabétesznél említettem, mindenkit nem lehet, tehát 9,5 millió magyart nem lehet leszűrni például diabétesz irányba. De akinél túlsúly elhízás van, akinek a családjába előfordult a diabétesz, illetve szénhidrátanyag cserezavar, akinek magas vérnyomása van, akinek magas vérzsír szintjei vannak, akinek a születési súlya alacsony vagy magas volt, aki terhességi diabétesz nyomán született. Tehát számos olyan rizikófaktor van, vagy hogyha valaki egyáltalán felméri a saját életmódját, nap mint nap stresszel szembesülök, nem eszem úgy, nem táplálkozom úgy mennyiségben, minőségben, ahogy kellene, tehát én tudom magamról, hogy rizikócsoportba tartozom, akkor egyrészt a beteg, másrészt pedig a házi orvos rengeteget tehet azért, hogy ez a bizonyos rizikós elsorolt tényezők miatt rizikós ember szűrésre kerüljön. Tehát azt szoktuk mondani, hogy rizikó alapú a szűrés, tehát akinél az elsorolt társuló szívérrendszeri rizikófaktorok, már meglevő érrendszeri betegség, vagy egyéb az életmódból, vagy a testsúlyból fakadó fokozott rizikó megvan, őnekik érdemes középkortól felfelé, tehát azt szoktuk mondani, hogy akár már fiatalkortól, hogyha ezek a rizikófaktorok halmozódnak, de 40 év felett mindenképpen érdemes rendszeres szűrővizsgálatokra elmenni. Ezek a szűrővizsgálatok lényegében kellemetlenség nélküliek, rendkívül költséghatékonyak, mert egy sima éhomi, vagy akár egy cukorterheléssel egy éhomi és 120 perces vércukor, az segít a igazolásban vagy a kizárásban. Ha negatív, akkor 1-2 évente történő szűrés, ismétlés, ellenőrzés ajánlott.
Szóval már a szövődményekről, azoknak a kialakulásáról. Mit kockáztat az, aki nem megy el az orvoshoz, pedig már tudja, hogy szükség lenne rá, vagy aki ugye kezeletlen cukorbetegséggel rendelkezik?
A diabétesz, az mondhatjuk azt, hogy egy sokféle kifejezést használunk erre, hogy egy láthatatlan gyilkos. Ez abból fakad, hogy nagyon sokáig, ugye ilyen megfogalmazás is mondja, cukor nem fáj, nagyon sokáig gyakorlatilag tüneteket sem okoz, ugyanakkor a szövődményeknek a folyamata az már a felismerés előtt elindul. Tehát amikor még csak kialakulóban van a szénhidrátanyag cserezavar, már akkor elkezdődik a szívérrendszernek a károsodása, a vesének, a szemnek, az idegrendszernek a károsodása. Szinte nincs olyan szervünk, amit a diabétesz valamilyen szövődménye ne érinthetne. Tehát aki viszont nem ismeri fel időben, sőt, esetleg már a korai diabétesz stádiumában nem kezdi el hatékonyan életmóddal kezelni, hogyha nem adjuk azokat a gyógyszereket, amik hál' Istennek a modern vércukorcsökkentők, azok egyben a betegség lefolyást, a szövődményeknek a kialakulását is kedvező irányba befolyásolják, ha ezt nem kezdjük el, akkor ahogy telnek az évek, egyre nagyobb lesz a szövődményeknek az esélye, és ha én amikor már elindult a szövődmény, amikor én már azt ismerem fel, hogy valakinek koszorúér betegsége van, agyi keringési problémája van, már csökken a vesem működés, akkor sokkal kevésbé leszek hatékony. Tehát ahogy telik az idő, úgy nő a szövődményeknek az esélye, és hát egy 10 éve fennálló diabétesznél már nagy az esélye annak, hogy ezek a folyamatok mind zajlanak. Tehát a kisereink, a nagyereink, az idegeink, az izmaink, a csontvázrendszerünk, tehát a mozgásszerveink, és így tovább károsodnak.
Korábban érsebésszel beszélgettem, aki arról panaszkodott, ha mondhatom így, hogy rengeteg végtagamputáció történik ugye a kezeletlen cukorbetegséggel. Mit tapasztalnak itt a szakrendelésen, hogy hol tartanak most az emberek? A patópálos utat választják inkább, vagy beleegyeznek a terápiába?
Egy kicsit idealistaként azt mondom, hogy, az egészségtudatosság a közgondolkodásban javul. Tehát több az egészséges táplálkozásra törekvő, több a mozgásra törekvő ember, mint mondjuk 10 évvel vagy 20 évvel ezelőtt. A helyzet azért nem ennyire pozitív, mert sajnos, ahogy az érsebész az amputációk számában, ahogy a nefrológus kollégák a veseelégtelenség művesekezelésnek a számában, ahogy sajnos a szemész kollégák a látásromlásoknak, a diabéteszes szemkárosodásnak a számában továbbra is az egyik vezető ok a diabétesz. Tehát rengeteg szövődmény van, ugyanakkor a pozitív tendencia az, hogy ahogy javul fejlődik a kardiológia, az angiológia, ahogy fejlődik a nefrológia, a szemészeti szövődményeknek a kezelése, és ahogy egyáltalán a diabétesz kezelésében olyan modern antidiabetikumaink vannak, olyan modern inzulinjaink vannak, amivel viszont nagyobb eséllyel tudjuk ezeket megelőzni, ezért összességében a negatív tendencia az egyre több szövődmény, egyre súlyosabb szövődményekkel felismert betegek, ez viszont csökken. Tehát én a mindennapi gyakorlat alapján, és erre nem tudnék meggyőző számokat felvonultatni, de a mindennapi gyakorlat alapján, és például szívérrendszeri statisztikák alapján azt mondhatjuk, hogy az a negatív tendencia az megfordulni látszik, és manapság ezekkel a modern eszközökkel hatékonyabban tudjuk megelőzni, de ennek van egy tehetetlensége, tehát amíg ez a szövődményekkel foglalkozó társszakmáknál megjelenik, annak azért van egy időtartama.
És ha már itt tartunk, akkor a betegek hogyan fogadják a diagnózist?
Maga a diabétesz kialakulás az, mivel manapság már egy nem ritka betegségről van szó, többnyire nem jelent egy ritka betegségszerű traumát. Viszont itt érdemes elkülöníteni azt, hogy minél fiatalabb betegről van szó, annál nagyobb csapásként éli meg, mert egy gyerekkorban kialakuló, és nyilvánvalóan elsősorban egy egyes típusú diabétesz, az az egész családnak egy hatalmas trauma. Tehát azzal együtt élni, főleg egy kisgyereknél, de akár egy serdülőnél is, hogy egy egyes típusú cukorbetegség kialakul, és onnantól kezdve inzulinkezelés a legfőbb megoldás, az egy nyilvánvalóan óriási trauma. Ennek idő kell, amíg ezzel valaki egyrészt hajlandó, másrészt tud együtt élni. Nagyon sok jó példát látunk. Vannak, akik egész életükben nem tudják és nem is akarják elfogadni a betegséget, de nagyon sok olyan jó példát látunk, amikor valaki időben felismerve, jól beállítva, jól felvéve azt a tulajdonképpen egészséges napi ritmust és egészséges életmódot, táplálkozást gyönyörű szépen tudja menedzselni, és megtanul együtt élni. Eleve azt mondjuk, hogy manapság az inzulin kezelés, illetve az egyes típusú diabétesz kezelése, az nem arról szól, hogy mindent a diabéteszhez és mindent az inzulinhoz alakítani, hanem pont fordítva a modern kezelést, azt tudjuk a beteg életéhez, szakmájához, életmódjához, aktivitásaihoz adaptálni. Tehát manapság azt mondjuk, hogy akkor van jól kezelve az egyes típusú diabétesz, hogyha a beteg mindent, szinte mindent csinálhat, bármilyen foglalkozása lehet, egy-egy rizikós foglalkozástól lehet tekintve, bármilyen tevékenységet végezhet, versenysporttól kezdve, akár egészen extra hobbikig, és ahhoz a megfelelő kezeléssel segítséget és jó életminőséget tudunk adni. Ez az egyik fele a kérdésnek. A másik fele pedig az, hogy amikor viszont a nagy többséget jelentő kettes típusú diabétesz kialakul, akkor amit itt a betegnek el kell fogadni, az az életmód változtatása. Hiszen többnyire arról beszélünk, hogy egy egészségtelen életmódot, mozgásszegény, helytelen táplálkozású életmódot folytat valaki. Aki átgondolja a dolgot, és fogékony arra, motivált arra, hogy változtasson, ezt primán meg tudja oldani. Itt is az a kulcs szó, hogy egy egészségesebb életmód, egy egészségesebb táplálkozás, amit innentől kezdve, és az emberek többsége ezt elfogadja és alkalmazza. Viszont aki egész életében azt mondja, hogy én nem vagyok hajlandó változni, az nem fog változni, hiába próbáljuk, akár a dietetikus, akár az edukátor, akár az orvos hiába próbálja megváltoztatni, nem fog. Ő egész életében nem tudja azt az egészségesebb életformát alkalmazni, és hát sajnos ők azok, akik elsősorban a továbbiakban a szövődményekre fogékonnyá válnak. Tehát még egyszer, hogy kicsit elkalandoztam, hogy kicsit szűkebben válaszoljak a kérdésre. Tehát egy egyes típusú inzulinhiányos és inzulinkezelést igénylő diabétesz, az egy trauma. Az egy folyamat, amíg ehhez valaki fel tud nőni, illetve amíg ehhez alkalmazkodni tud. A kettes típusú diabétesz az ennek az ellenkezője. Ott azt kérjük, hogy egy egészséges életmódja legyen valakinek. Az nem trauma, de az egy kellően motivációt és életmódot igénylő állapot.
Itt ugye szóba került a túlsúly kérdése, hogyha már a fogyás beindul, azzal már sokat tettünk magáért a betegségnek a kezelhetőségért is?
Vagy akár visszafordításáért, mert ismerjük azt a folyamatot, hogy a diabétesz, a kettes típusú diabétesz az nem egy egyirányú folyamat, az akár remisszióba fordítható, ami annak a idegen kifejezése, hogy azt a folyamatot, aminek eredményeként először a diabétesz előtti állapot, a prédiabétesz, utána pedig maga a cukorbetegség kialakul, az nem csak rosszabbodhat, az javulhat is. És hogyha például a túlsúlyt, elhízást meg tudjuk szüntetni, akkor ez az anyagcsere visszatérhet az egészséges állapotába.
Tehát, hogyha valaki betart mindenféle szabályt, diétát, amit javasolnak neki, akkor ő jó eséllyel ezt a folyamatot vissza tudja fordítani. Ez azért mondjuk egy nagyon jó hír azoknak, akik megijednének a betegségtől.
Így van, ez egy nagyon jó hír. Tegyük hozzá, hogy annál nagyobb az esélyünk a visszafordításra, és akár a gyógyszermentes kezelésre, minél hamarabb fedezzük fel. Tehát, hogyha ez akkor valósul meg, amikor már évek óta fennálló folyamat van, tehát késői felismerés, vagy már egy kettes, hármas, akár négyes gyógyszerkombinációval történő kezelés, akkor ennek meredeken csökken az esélye, a visszafordulásnak a lehetősége. Tehát ennek is, ennek a jó hírnak is az az alapja, hogy ismerjük fel és kezeljük korán.
Sőt, hogyha lehet, akkor a megelőzésre helyezzük a fókuszt. Hogyan lehet ezt megelőzni?
Itt ugye a megelőzés az a döntően a kettes típusú diabéteszre érvényes, bár amit az elején mondtam az egyes típusú diabétesznél is, hogyha még nem alakult ki, csak az immunfolyamat zajlik, akkor lehet lehetőségünk például immunterápia segítségével, modern terápia segítségével a visszafordításra. Viszont a kérdésre válaszolva, az életmódbetegségként kialakuló kettes típusú diabéteszt, azt egészséges életmóddal tudjuk megelőzni. Tehát, hogyha különösen az, aki tudja, hogy a felmenői között, szülők, nagyszülők között diabétesz fordult elő, és ő 40-50% eséllyel szintén diabéteszes lesz, mert ennyi a genetikai alapja a diabétesz kialakulásának, és gyerekkorától, serdülőkorától úgy nevelik a szülők, illetve öntudatra ébredése után, felnőtt korában úgy alakítja az életmódját, táplálkozását, amivel az optimális súlyát tartja, amivel egész életében mozog, életkornak megfelelő mozgásformával, egész életében egészséges étrendet tart, megfelelő folyadék, megfelelő rost, megfelelő vitamin, megfelelő jó minőségű fehérje és szénhidrát bevitellel, akkor ez a 40-50% nem fordul át a 100-ba, a kialakuló diabéteszbe. Tehát a folyamat abszolút uralható, de csak a megfelelő életmód, megfelelő táplálkozás és mozgás segítségével. Senkinek nem kell csodákat tenni. Mozogni kell, és egészséges táplálkozás kell.
Kicsit olyan elcsépeltként hangzik már, hogy egészséges életmód, együnk jobban, együnk jobbat, de hogyan lehet ezt valahogy a mindennapokba átültetni? Akár már egy sétával tehetünk az egészségünkért?
Igen, minden mozgás számít, minden fölös kalória be nem vitele számít, és az egészséges táplálkozás minden diéta típusa számít. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha hetente egy órát tudok mozogni, az is több a semminél. Ugyanakkor persze megvannak azok a mennyiségek, aminek kimutatott szénhidrát anyagcsere javító hatása van, tehát azt szoktuk tanácsolni, és a szakmai irányelvek erről beszélnek, hogy heti 2,5-3 óra mozgás, aminek már kimutatott anyagcsere javító hatása van, döntően a kardiogén jellegű vagy aerobnak nevezett mozgásformák, tehát a klasszikus megfelelő oxigénellátással járó séta, túrázás, tánc, különböző olyan sportágak, ami kellő oxigénbevitelt jelent közben, tehát nem a hirtelen nagy súlyokkal, nem a hirtelen sprintekkel megerősített mozgásformák. Tehát, hogyha kardiogén mozgásból heti 2,5-3 órát tudok végezni kellő gyakorisággal, kellő rendszerességgel, kellő időtartamban, akkor ennek a hosszú távú anyagcserejavító hatása nem kétséges. hogyha egy egészséges összetételű, általában évről évre mérvadó dietetikai társaságok által a különböző diétáknak a nyertese rendszerint a mediterrán diéta, aminek a lényege az, hogy megfelelő rostbevitel, megfelelő zöldség és gyümölcs, teljes kiölésű gabonafélékkel történő megfelelő minőségű szénhidrátbevitel, a túlzott kalóriabevitelnek a kerülése, a növényi zsiradékoknak a preferálása, a megfelelő folyadék és vitamin ásványi anyag bevitel, ha ez jó minőségű fehérjéknek, a teljes értékű fehérjéknek a bevitele, hogyha ez megvalósul, akkor ez egy olyan étrend, ami életkortól függetlenül, gyakorlatilag különböző fizikai adottságoktól, életmódtól függetlenül egy olyan étrend, amivel tehetünk azért. Ez is elcsépeltnek hangzik, mert hiszen annyit beszélünk róla, de a különböző olyan diéták, amik nagyon eltérnek az ember hétköznapi élettani szükségletétől, amik kizárólag várnak bizonyos tápanyagokat teljes mértékben a táplálkozásból, azok hosszú távon jó életminőséggel és jó egészséggel nem folytathatók. Tehát azért mondjuk azt, hogy ezek a klasszikus mozgásformák és klasszikus diétaformák azok, amik hosszú távon a legjobb életminőséggel követhetőek.
Miről mondanak le a legnehezebben a paciensek? Vagy mi az a legnehezebb metódus, amiről váltani kell, az étkezés vagy a mozgás?
Diplomatikus válasz, mind a kettő. Azt lehet mondani, mivel az étkezés az egy örömforrás az embernek, és ez egy bizonyos határig teljesen rendben is van, tehát az étkezés az egy örömforrás, és az étkezési szokások már gyerekkorban is nagyon be tudnak rögzülni, és minél feljebb haladunk az életkorban, annál inkább talán a táplálkozást a legnehezebb megváltoztatni. Ugyanakkor bármilyen tápanyag összetevőt, bármilyen konyhatechnikát tudunk egészségesebbre cserélni. Tehát egy avatott dietetikus, egy táplálkozási szakember egy egyénre szabott táplálkozásterápiát bárkinek tud előírni. Tehát ha az ember elmondja azt, hogy én miket szeretek, milyen étkezéseket fogyasztok, milyen mennyiségeket, milyen összetételt, akkor a dietetikus kollega tud arra megfelelő tanácsokat adni, hogy ne csökkenjen az élvezeti értéke a táplálkozásnak, de egészségesebb legyen.
Az elmúlt közel egy órában dr. Domborúcki Zsolttal, az EGRI Markot Ferenc Kórház diabetológusával beszélgettünk a cukorbetegség típusairól, kialakulásukról, terápiás lehetőségeiről, valamint az esetleges szövődményekről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint technikus kollégám Kosszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Ez vagyok én meg, ahová szültek az éperem, én nem vártak, de jöttem a tátos szájjal a világra. Csillogott szemem várja, félre ne értsenek, vigyázz a mondom, a pénzzel nekem soha nem volt még gondom, mert ha még egy vasam sincs, a legszebb lány még rám kacsint. Én vagyok a falu rossza, engem mutat minden kutya, miért van így az ördög tudja?
Amint van egyből, én megyek a bálba, a rossz hírűnek gondolok, azt látják, mit hallanak, pedig nem voltam én, szóval senkinek mondja, egyetlen egyszer a szívem bolondja, a látod babám, mit vártál, nem vagyok én jobb másnál. Én vagyok a falu rossza, engem ugat minden kutya, miért van így az ördög tudja, halljon a világ, szóljon meg a világ, a falu rossza, engem ugat minden kutya.
a számló.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!